Bevezetés a boldog mondásokhoz. Dr. Martin Lloyd-Jones prédikációja. 48 prédikációt tartott a hegyi beszédről, ez a harmadik prédikáció. Befejeztük általános ellenvisünket a prédikációról, a hegyi beszédről, és most elkezdhetjük az első szakasz vizsgálatát. Ez a szakasz a boldog mondásokat tartalmazza, melyek a keresztény ember arcképét tárják elénk, lényeges ismertető vonásaiban és tulajdonságaiban. Amint már mondtam, nem foglalkozom azzal, hogy 7, 8 vagy 9 boldogmondás van-e. Nem az a fontos, hogy hány van, hanem hogy teljesen tisztában legyünk afelül, mit tanítanak ezek a boldogmondások a keresztényről. Először szeretném együttesen szemlélni őket, mert úgy látom, hogy vannak bizonyos oldalai az igazságnak, melyeket csak úgy ragadhatunk meg, ha egy egységként vesszük az egészet. A Biblia tanulmányozásban sosem szabad kitérnünk e szabály alól. Az egésszel kell kezdenünk, mielőtt a részekre figyelnénk. Az eretnekségek és tévejgések rendszerint mindig akkor keletkeztek, ha a tanulmányozást inkább a részletekkel kezdték, mint sem az egésszel. Az egyedüli ember, aki egyáltalán képes végrehajtani a hegyi beszéd előírásait, az, aki teljesen tisztában van a keresztény ember lényeges jellemvonásait illetően. Urunk azt mondja, hogy ez az egyetlen olyan típusú ember, aki igazán áldott, vagyis boldog. Valaki megjegyezte, hogy lehetne így is mondani, ez az az ember, akinek méltán gratulálhatunk, aki irigylésre méltó, mert egyedül ő igazán boldog. A boldogság keresése az a nagy dolog, mellyel az egész emberiség küszködik. Az egész világ vágyik a boldogságra, és szomorúan látjuk az utakat, melyeken az emberek keresik azt. A nagy többség sajnos oly módon teszi ezt, mely elkerülhetetlenül nyomorúsághoz vezet. Minden, ami a nehézségektől menekülve csak pillanatnyilag teszi boldoggá az embereket, végső soron csak fokozza nyomorúságaikat és problémáikat. Itt tetten érhető a bűn csalárdsága. Folyton boldogságot kínál, és folyton boldogtalansághoz vezet. Örök nyomorúságot és kárhozatot eredményez. A hegyi beszéd viszont azt mondja, hogy ha valóban boldog akarsz lenni, itt a megoldás, itt a boldogsághoz vezető út. Itt van az az embertípus, és csak is az ilyen személy az, aki igazán boldog, igazán áldott. Ez az az ember, akit gratulációval üdvözölhetünk. Vegyük hát szemügyre boldogmondásokat általában, szinoptikus szemléletmódban, mielőtt egyenként foglalkoznánk velük. Észre fogjátok venni, hogy némileg lassú eljárásmódot követek a prédikáció elemzésénél, és ezt teljes megfontoltsággal teszem. Már utaltam azokra, akik türelmetlenül tudni akarják, mit jelent például a második mérföldig elmenni. De mi nem így közeledünk a hegyi beszédhez. Szükségünk van sok időt tölteni a lelki szegényekkel és a szelídekkel, és ehhez hasonló kifejezésekkel, mielőtt azokhoz az érdekfeszítő, kecsegtető kérdésekre térnénk. Előbb a jellem kell érdekeljen bennünket, csak azután figyelhetjük meg a viselkedésmódot. Van néhány általános alapelv, tanulság, amelyeket le kell vonnunk e boldogmondásokból. Először, minden kereszténynek ilyennek kell lennie. Olvasd el boldogmondásokat, és itt találod annak a leírását, amilyennek az Úr elgondolása szerint minden egyes kereszténynek lennie kell. Hisz ez nem csak egyes kivételes kereszténynek a portréja. Urunk nem azt mondja itt, hogy egy képet fest arról, amilyenné bizonyos kiváló jelleműek válnak, vagy válhatnak ezen a világon. Ellenkezőleg, ez az által adott leírás minden egyes keresztényre vonatkozik. Megállok itt egy pillanatra, és hangsúlyozni szeretném ezt, mert úgy hiszem, mindannyian egyetértünk abban, mennyire vészes az az elmélet, mit a római katolikus egyház vezetett be, és amit valójában minden egyház, mely magát katolikusnak szereti nevezni, egyaránt felkarolt. ez a végzetes irányzat, mely a kereszténységet két csoportra osztja. Vallásosakra és laikusokra, rendkívüli keresztényekre és közönséges keresztényekre. Az egyik az, mely hivatást csinál a keresztény életből, a másik pedig az, mely világi dolgokba merül. Ez az irányzat nem csak teljesen és mindenestül ige ellenes, hanem végső soron az igazi kegyességnek a lerombolása, és sok tekintetben tényleges megtagadása a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Mert nincs ilyen különbségtétel a Bibliában. Vannak különbségek a tisztségekben, apostolok, proféták, tanítók, pásztorok, evangelisták és így tovább. De ezek a boldogmondások nem a tisztségeket írják le, ezek a jellemet szemléltetik. És a jellem szempontjából, s arra nézve, hogy milyennek kell lennünk, nincs semmi megkülönböztetés egyik vagy másik keresztény között. Hadd mutassak rá erre a következő képpen. Nem az Új Szövetség, hanem a Római Katolikus Egyház az, mely kanonizál, azaz boldoggá és szentté avat bizonyos embereket. Olvassátok az Új Testamentumi leveleket, és szinte mindegyiknek a bevezetésénél úgy találjátok, akárcsak a korintusiakhoz írt levélnél, elhívott szentekhez vannak intézve. Mind kanonizálva vannak, ha ezzel a kifejezéssel akartok élni. Nem csak egyes keresztjének. Az a szemlélet, hogy a keresztény élet ezen csúcsa csak egyes kiválasztott kevesekre érvényes, s a többieknek mind az alacsonyan fekvő síkságon kell élnünk, teljes megtagadás a hegyi beszédnek, és különösen a boldogmondásoknak. Mert mindannyian arra hivattunk, hogy életünkben szemléltessük, példaképpen felmutassuk mindazt, ami itt a boldogmondásokban foglaltatik. Ezért hát egyszer s mindenkorra szabaduljunk meg e hamis képzettől. Ez a leírás nem csak Hudson Taylor, vagy Müller György jellemzése, vagy Whitfieldé, vagy a Wesley fivéreké, vagy hozzájuk hasonló kiváló szenteké a világon. Nem. Minden egyes kereszténynek az arcképét tárja ez elénk. Mindannyian ehhez a mintához kell igazodnunk, és ennek szintjére kell emelkednünk. A második alapelvet a következőképpen szeretném megfogalmazni. Minden kereszténynek ki kell nyilvánítania mind e jellemvonásokat. Nem csak, hogy minden keresztényre vonatkoznak, hanem szükségképpen ebből fakadóan minden kereszténynek hivatása mindezeket kivétel nélkül kifejezésre juttatni. Más szóval nem arról van szó, hogy egyesek fel kell mutassák az egyik jellemvonást, és mások a másikat. Nem helyes azt mondani, hogy némelyek lélekben szegényekkel legyenek, és némelyek sírnak, némelyek szelideknek, és némelyek békességteremtőknek rendeltettek. Nem. Minden egyes keresztény mindegyik jellemvonást magán kell hordozza. Mindet kifejezésre kell juttassa. Minddel tündökölnie kell egyszerre. Mégis úgy gondolom, igaz és helyén való azt mondani, hogy egyes keresztényekben ezen tulajdonságokból egyesek erősebben megnyilvánulnak, mint másokban. De nem azért van így, mert Isten szerint így kell legyen. Ez egyszerűen a bennünk meglevő tökéletlenségnek tudható be. Amikor végül a keresztények eljutnak a tökéletességre, mindezen tulajdonságokat teljességben fogják felmutatni. De itt, e világban, az időben különbözőségek észlelhetők. Nem igazolni akarom ezzel ezeket, egyszerűen tényként észreveszem és számolok velük. A lényeg, amit hangsúlyozok az, hogy minden egyes személy közülünk elhivatott arra, hogy ezeket mind együttesen nyilvánítsa ki, mindet egyszerre. Úgy gondolom, még tovább mehetünk, és kijelenthetjük, hogy az itt részletesen leírt jellemkép olyan, és ez teljesen nyilvánvalóvá lesz, mihelyt egyenként fogjuk elemezni a boldogmondásokat, hogy az egyik szükségszerűen feltételezi a másikat. Például nem lehetsz lelki szegény anélkül, hogy ne sírnál ebben az értelemben, és nem sírhatsz anélkül, hogy ne éheznél és szomjúhoznál az igazságra, és ezt sem teheted anélkül, hogy ne lennél szelíd és békességre igyekező. ezek közül mindegyik bizonyos értelemben igényli a másikat. Lehetetlen igazán kifejezésre juttatni egyet ezen kegyelmi tulajdonságok közül, és így részesedni a hozzácsatolt áldásban, anélkül, hogy vele egy időben akaratlanul fel ne tárnánk a többieket is. A boldogmondások egy komplex egészet alkotnak, és nem oszthatod részekre őket. Úgyhogy, bár az egyik talán erősebben kifejeződik az egyik hívőben, mint a másikban, mégis a többi is, kivétel nélkül, ott van jelen a hívőben. Ez egy lényegesen fontos alapelv. De a harmadik alapelv talán még fontosabb. E jellemzések közül egy sem vonatkozik arra, amit mi természeti hajlandóságnak nevezhetnénk. Mindegyik jellemvonás olyan tulajdonság, ami egyedül kegyelemből és a Szentlélek bennünk végzett munkája folytán jön létre. Nem tudom ezt eléggé erősen hangsúlyozni. Egy ember sem jut el természetéből fakadóan e boldogmondásokban feltárt tulajdonságokhoz. És nekünk gondosan éles határvonalat kell vonnunk az itt leírt lelki tulajdonságok között, és azon természeti vonások közt, melyek látszólag hozzájuk hasonlítanak. Vannak egyes emberek, akik természetüknél fogva lelki szegényeknek tűnnek. De Urunk nem ilyenekről beszél. Vannak, akik természetüknél fogva szelideknek látszanak. Ez igeverssel foglalkozva majd remélem, fel fogom tárni nektek, hogy az a szelídség, melyről Krisztus beszél, nem azonos azzal, mely természetes szelídségnek tűnik egy közönséges újjá nem született egyénben. E boldogmondásokban nem természetes erényekről van szó. Születésileg s természeténél fogva senki sem ilyen. Ez egy igen kényes kérdés, és az emberek gyakran zavarban vannak e felől, a következőképpen. Azt mondják, ismerek egy személyt, aki nem vallja magát kereszténynek, sosem jár istentiszteletre, nem olvassa a Bibliát, nem imádkozik, sőt, őszintén kijelenti, hogy egyáltalán nem érdekelt ezekben a dolgokban. De az az érzésem, hogy sokkal jobb keresztény, mint sokan, akik templomba járnak és imádkoznak. Mindig kedves és tisztelettudó, nem beszél durván, szeretetlenül nem ítélkezik, folyton jót cselekszik. Az ilyen érvelők bizonyos tulajdonságokra figyelnek az illető személyben, és kijelentik, a boldogmondásokban feltárt tulajdonságok ötlenek szemembe. Ennek a személynek bizonyára kereszténynek kell lennie, még ha teljességgel tagadja is a hitet. Gyakran ilyen zavar támad, ha nem látunk tisztán ennél a pontnál. Más szóval, komoly feladatunk kimutatni, hogy amit itt az egyes boldogmondásoknál találunk, az nem a természeti hajlandóság jellemzése, hanem olyan beállítottságé, mint a kegyelem hoz létre bennünk. Vegyük ezt az embert, aki természeténél fogva ilyen kiváló kereszténynek tűnik. Nos, ha valójában ez az az állapot vagy magatartás, merül a boldogmondások szólnak, akkor úgy hiszem, az elvárás teljesen igazságtalan. Mert ez az emberi alaptermészetre és a vele született vérmérsékletre tartozik. Egy ember sem képes meghatározni természeti temperamentumát, még a bizonyos pontig uralja is azt. Egyesek közülünk hevesseknek születnek, mások viszont csendesek. Némelyek tüzesek és gyorsak, mások lassúak. Olyannak találjuk magunkat, amilyenek vagyunk. És ezek a kedves emberek, akiket gyakran az evangéliumi hittel szembeni bizonyítékként tárnak elénk, egyáltalán nem felelősek semmilyen értelemben sem azért, amilyenek. Alapmagatartásuk magyarázata némileg biológiai jellegű. Semmi köze sincs a lelkiséggel. Semmi köze sincs az embernek Istennel való kapcsolatához. Teljesen élettani és fizikai jelenség. Amiképpen az emberek különböznek fizikai alkatukban, úgy különböznek vérmérsékletükben is. És ha ez az, ami meghatározza egy ember felül, hogy keresztény-e vagy sem, úgy én azt mondom, hogy ez teljességgel igazságtalan dolog. De hála Istennek, egyáltalán nem így áll a dolog. Közülünk mindenki, mindegyikünk, bármilyenek legyünk már születésünknél és természetünknél fogva, keresztényként arra rendeltetett, hogy ilyen legyen. És nem csak arra hivattunk, hogy ilyenek legyünk, hanem ilyenek is lehetünk. Ez az evangéliumnak a központi dicsősége. Erre csodálatos és dicsőséges példákat szolgáltat az egyháztörténelem. Úgy hiszem, nem volt természeténél fogva soha büszkébb ember John Wesleynél, de lelki szegényé vált. Mi nem a természeti hajlandóságra, fizikai és pszichikai beállítottságra építünk, vagy arra, ami látszólag keresztény jellemre segíthet. Remélem, képes leszek ezt feltárni nektek, amikor részletesen ellemezzük majd a mondásokat. És úgy hiszem, hamar észre fogjátok venni a kettő közti különbséget. Itt olyan jellemvonások és hajlandóságok vannak, melyeket a kegyelem eredményezett, s a Szentlélek hozott létre, és ezért mindenki számára lehetségesek. Ezek egyenesen keresztül törnek minden természeti állapoton és hajlandóságon. Ez, úgy hiszem, egyetitetek velem, egy igen életbevágó, lényeges alapelv. Tehát, amikor a leírásokat egyenként fogjuk szemlélni, nem csak arra vigyázunk, hogy ne tévesszük össze őket a természeti hajlamokkal, hanem ugyanakkor ügyelnünk kell arra is, hogy ne is nevezzük őket ilyen elnevezésekkel. Egész végig meg kell tartanunk e különbséget lelki módon, az új szövetség tanítása alapján. Gyertek, lássuk a következő alaptételt. Ezek a jellemzések úgy hiszem világosan jelzik, talán sokkal világosabban, mint bármely más igehely az egész Szentírásban, az életbe vágó, döntő különbséget a keresztény és nem keresztény között. Ez az, amire valóban oda kell figyeljünk. És ezért mondtam, hogy nagyon fontos a hegyi beszéddel foglalkoznunk. Ez nem csak egyszerű leírása annak, amit egy ember cselekszik, a hangsúly itt a keresztény és nem keresztény közötti különbségen van. Az új szövetség ezt rendkívül alapvetőnek, igen fontosnak tartja. És amint én látom a dolgokat a jelenben, az elsődleges szükség ma az egyházban világosan megérteni ezt a lényeges különbséget. Mert ez igen elmosódott. A világ bejött az egyházba, s az egyház elvilágiasodott. A vonal nem olyan megkülönböztető, mint amilyen volt egykor. Voltak idők, amikor a különbség élesen meg volt húzva, és azok az időszakok mindig a legdicsőbb korszakok voltak az egyház történetében. Ismerjük az érveket, amelyeket felszoktak hozni a különbség megszüntetésére. Azt mondják, hogy az egyházat vonzóvá kell tennünk a kívülvalók számára, s a vezérelv az, hogy hasonuljunk hozzájuk, amennyire csak tudunk. Voltak bizonyos népszerű papok az első világháború idején, akik elvegyültek az emberek között, együtt dohányoztak velük, ezt, azt, amazt művelték velük együtt, hogy őket bátorítsák. Egyesek úgy vélték, hogy ennek eredményeképpen a háború befejeztével a hazatért férfiak tömegestől fognak özönleni a templomban. De nem így történt. És sohasem történik ilyen módon. Az evangélium dicsősége az, hogy amikor az egyház teljesen elkülönül a világtól, akkor igen erőteljes vonzó erőt gyakorol rá. Akkor a világ figyelmesen hallgat az üzenetére, még ha gyűlölte is azt először. Ilyen módon jön az ébredés. És ezt úgy szintén komolyan kell vennünk egyéni szinten is. Nem az kell legyen a mi törekvésünk, hogy lehetőleg mind jobban hasonlítsunk a többiekre, hanem inkább, amennyire csak tudunk, különbözzünk mindenkitől, aki nem keresztény. Céltörekvésünk a Krisztushoz való hasonulás kell legyen. Minél inkább hasonlítunk hozzá, annál jobb, és minél inkább hasonlókká leszünk hozzá, annál elütőbbek leszünk mindenkitől, aki nem keresztény. Hadd tárjam ezt fel nektek részletekbe menően is. A keresztény és nem keresztény ember gyökeresen különböznek egymástól csodálatuk tárgyában. A keresztény csodálattal telve gyönyörködik abban az emberben, aki lelki szegény, miközben a görög filozófusok megvetették az ilyen embert, és mindazok, akik a görög filozófia követői, akár eszmeileg, akár gyakorlatilag, ma is ugyanúgy megvetik. A világ azt mondja az igazi keresztényről, hogy gyáva, pipogya, nincs benne erő és férfiasság. Így vélekednek a valódi keresztényekről. A világ az önbizalomban, önmegvalósításban, önérvényesítésben hisz. A keresztény viszont a lelki szegényé válásban. Lapozzatok bele az újságokba, és meglátjátok, milyen fajta személyeket csodál a világ. Nem találok a boldog mondásoktól elütőbb dolgot annál, mint ami a természeti embernek és a világi embernek imponál. Ami az ő csodálatát kiváltja, épp ellenkezője annak, amit itt találunk. A természeti ember szeret valamivel dicsekedni. De épp ez az, amit a boldog mondásokban elítélve látunk. Aztán nyilvánvalóan különbözniük kell törekvésüket illetően. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak. Miután? Gazdagság, pénz, hatalmi állás, pozíció, népszerűség után? Nem, egyáltalán nem. Az igazságra. És az igazság, mely után vágynak, az, hogy rendben legyenek Istennel, Istenhez igazodjanak. De nézzetek meg bárkit, aki nem vallja magát kereszténynek, és aki nem érdekelt a kereszténységben, nézzetek utána, mi az, amit keres, és amire valóban vágyik, és látni fogjátok, mindig különbözik ettől. Aztán természetesen véglegesen különböznek abban, amit tesznek. Ez szükségszerűen következik az előbbiekből. Ha különböző dolgokat csodálnak és keresnek, úgy világos, hogy különböző dolgokat tesznek. Az eredmény az, hogy a keresztény által élt élet lényegbe vágóan különbözik attól az emberétől, ki nem keresztény. A nem keresztény teljesen következetes. Azt mondja, hogy ő a világért él. Ez az egyetlen világ, mondja, és igyekszem minden lehetőt kicsikarni belőle. Nos, a keresztény már startból azt állítja, hogy ő nem e világért él. Ő e világot csak egy bevezető útnak tekinti valami nagy, örök és dicsőséges világba. Az ő egész víziója, törekvése más. Érzi tehát, hogy neki egy teljesen más módon kell élnie. Amint a világi ember következetes, úgy a kereszténynek is következetesnek kell lennie. Ha valóban az, úgy igen különbözni fog minden más embertől. Ez spontán módon következik, nem tehet róla. Péter tökéletesen kifejezi ezt első levelének második fejezetében, amikor azt mondja, hogy ha igazán hisszük, hogy mi olyanok vagyunk, kiket Isten a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el, úgy hinnünk kell, hogy ez annak érdekében történt, hogy hirdessük az ő csodálatos dolgait, hogy életünkkel dicsőítsük őt. Aztán tovább menve így folytatja. Kérlek titeket, mint idegeneket és jövevényeket, vagyis, mint akik nem e világból valók vagytok, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele második rész, 11-12-es versek. Nem egyéb ez, mint logikus következetességükre való appellálás. Egy másik lényeges különbség az emberek között abban a hitükben rejlik, hogy mit képesek tenni. A világi ember erősen bízik saját képességében, és kész bármit végbevinni. A keresztény az az ember, és ő az egyetlen ember a világon, ki igazán tudatában van saját korlátoltságának. Remélem, részletekbe menően ki fogom majd fejteni az igazságokat a következő fejezetekben. De már is látjuk, hogy ezek képezik a keresztények és nem keresztények közötti leglényegesebb, nyilvánvaló, szembeötlő különbségeket. Bizonyára semmi sincs, ami a hegyi beszédnél jobban buzdítana minket, hogy azok legyünk, amiknek lennünk kell, és éljünk olyan életet, amilyenre rendeltettünk. Legyünk Krisztushoz hasonlók, teljes kontrasztban mindenkivel, ki nem tartozik Krisztushoz. Ezért bízom abban, hogy bárki közülünk, aki talán abban vétkezett, hogy világi emberként próbált élni valamilyen területen, nem fogja ezt folytatni többé, és látni fogja, hogy micsoda teljes ellentmondásban áll ez a mi hitünkkel. Talán legvégül a következő megfogalmazásban összegezhetném a dolgot. Az igazság az, hogy a keresztény és a nem keresztény két teljesen különböző országhoz tartozik. Figyeljétek meg, hogy az első és az utolsó boldogmondás ugyanazt a jutalmat ígéri. Mert övék a mennyeknek országa. Mit jelent ez? Urunk ezzel kezdi és ezzel fejezi be. Mert az ő beszédmódja szerint az elsődleges dolog, hogy tisztán lásd magad felül, hogy te egy teljesen más országba tartozol. Nem csak lényegileg különböztök. Két teljesen különböző világban éltek. Te e világban vagy, te nem vagy e világból való. A többi ember közt élsz, igaz, de egy másik országnak vagy a polgára. Ez a döntő tényező mindenütt hangsúlyt nyer e szakaszban. Mit értünk a mennyek országa alatt? Találkozni fogtok egyesekkel, akik erősítik, hogy különbség van a mennyek országa és Isten országa között. Én viszont megvallom, nem látok a kettő közt döntő különbséget. Miért beszél Máté inkább a mennyek országáról, mint Isten országáról? A válasz bizonyára abban rejlik, hogy ő elsősorban a zsidókért és a zsidóknak írt. És fő célja talán az volt, hogy kijavítsa a zsidóknak Isten országával vagy a mennyek országával kapcsolatos felfogását. Igen, testies szemléletük volt ez országról. Politikai és katonai szempontból képzelték el azt. És Urunk teljesen azon van itt, hogy kimutassa, hogy az ő országa elsősorban lelki. Más szóval azt mondja nekik, ne úgy gondoljatok ez országra elsősorban, mint ami földi. Ez a mennyek országa, ami bizonyára számos módon érinteni fogja a földet is, de elsősorban lelki természetű. Inkább a mennyei, mint földi és emberi hatáskörre tartozik. Mi tehát ez ország? Lényegében Krisztus uralmát, hatáskörét és birodalmát jelenti, amelyben ő kormányoz. A következő háromféle módon érthetjük ezt. Urunk számos alkalommal, amikor e földön volt, az ő testének napjaiban azt mondta, hogy a mennyeknek országa már elérkezett és jelen van. Mert valahol csak jelen volt ő, és gyakorolta hatalmát, ott volt a mennyek országa. Emlékeztek, hogy egy alkalommal, amikor azzal vádolták, hogy Belzebub ereje által űzik ki az ördögöket, rámutatott állítások ostobaságára, és hozzátette, ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Máté 12.28. Ez tehát az Isten országa. Az ő hatalma, uralma ténylegesen, gyakorlatiasan megnyilvánult. Aztán ott van a farizeusokhoz intézett mondása, hogy az Isten országa ti bennetek van, vagy Isten országa közöttetek van. Mintha azt mondotta volna, megnyilvánult immár közöttetek. Ne mondjátok, imé itt van, vagy imé ott van. Szabaduljatok már-e materiális szemlélettől. Én itt vagyok közöttetek. Én cselekszem-e dolgokat. Itt van tehát az Isten országa. Valahol csak Krisztus uralma megnyilvánul, Isten országa ott jelen van. És amikor a tanítványait kiküldte prédikálni, meghagyta nekik, hogy mondják meg az őt be nem fogadó városoknak, mindazáltal tudjátok meg, hogy az Isten országa elérkezett hozzátok. Jelenti mindezt, de úgy szintén azt is jelenti, hogy Isten országa jelen van e pillanatban, mindazokban, akik igazán hívők. A római katolikus egyház hajlik ezt országot az egyházzal azonosítani, de ez nem helyes, mert az egyház vegyes népségből áll. Isten országa csak az igaz hívők szívében van jelen az egyházban. Azoknak szívében, akik alávetették magukat Krisztusnak, és akikben és akik között ő uralkodik. Emlékeztek, Pál miként fejezi ezt ki a Péteréhez hasonló nyelvezetben. A kolossai gyülekezetnek írva hálát ad az atyának, ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Kolossé 1.13. Az ő szerelmes fiának országa nem más, mint Isten országa, a mennyeknek országa. Ez az az új királyság, melybe immár bementünk. Vagy ismét a Filippiekhez írt levelében ezt mondja, a mi országunk mennyekben van, vagy a mi polgárságunk, polgárjogunk a mennyben van. Itt élünk bár a földön, engedelmeskedünk az itteni hatalmaknak, ilyen módon éljük életünket, de a mi polgárjogunk a mennyekben van, ahonnan a mi megtartunkat is várjuk. Filippi 3.20. Mi, akik Krisztust elismertük Urunknak, s akiknek életében ő uralkodik és kormányoz-e pillanatban, mi Isten országában vagyunk, és a mennyeknek országa bennünk van. Által vitt bennünket az ő szerelmes fiának országába. Királyi papság, papok birodalma lettünk. A harmadik és utolsó mód, ahogyan ez országot nézhetjük, ez. Egy bizonyos értelemben még nem jött el. Már eljött, jelenben jön felénk, de mégis eljövendő. Itt volt, amikor Urunk csodatos hatalmát kifejtette. Itt van most is bennünk, de még eljövendő a jövőben. El fog jönni, amikor Krisztus ezen uralma és kormányzása megszilárdul az egész világ felett, ténylegesen, fizikai és anyagi értelemben. Közeleg a nap, amikor a világ országai, ami Urunkéi és az ő Krisztusáé lesznek. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messzi tengerig, hol a hold nem fogy s nem telik. Akkor el fog jönni teljesen és egészen, és minden az ő uralma és kormányzása alatt lesz. A gonosz és Sátán teljesen eltávolítatik. Új ég és új föld lesz, melyben igazság lakozik. 2 Péter 3.13. És akkor a mennyek országa el fog jönni anyagi, materiális értelemben. A lelki és az anyagi akkor egyé válik egy bizonyos értelemben, és minden alája vettetik az ő uralmának, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Filippi 2.10.11. Itt van tehát a kereszténynek egy általános jellemzése, melye boldogmondásokban elénk van adva. Látjátok-e, mennyire különbözik ő a nem kereszténytől? A következő létfontosságú kérdéseket fel kell tehát tennünk magunknak. Oda tartozunk-e már mi ehhez az országhoz? Ural-e bennünket Krisztus? Ő a mi királyunk és urunk. Kinyilvánítjuk-e ezeket a jellemvonásokat mindennapi életünkben? Fő törekvésünk-e ezt tenni teljes szívvel? Látjuk-e, hogy erre a modellre kell formálódnunk? Áldottak vagyunk-e igazán? Boldogok vagyunk? Be vagyunk-e teljesedve? Van-e békességünk? Kérdem most, hogy együtt megnéztük ez általános jellemzést, hogyan látjuk magunkat? Csak is az olyan ember igazán boldog és áldott, aki a mintaképhez hasonlít. Egyszerű teszt ez. Az én közvetlen reakcióm ezekre a boldogmondásokra világosan hirdeti, ki is vagyok valójában. Ha úgy érzem, hogy olyan jellemet és életstílust festenek le, amelytől irtózom, úgy attól félek, ez azt jelenti, hogy nem vagyok keresztjén. Ha nem akarok ilyen lenni, s ilyen jellemvonásokat viselni, úgy még halott vagyok a bűneimben és vétkeimben. Még sohasem nyerhettem új életet. De ha úgy érzem, hogy méltatlan vagyok, és mégis vágyok ilyen lenni, nos, akkor bármilyen méltatlan legyek is, ha ez a vágyam és törekvésem, úgy ez világosan jelzi, hogy az új életnek meg kell lennie bennem. Bizonnyal Isten gyermeke vagyok. Polgárságom immár a mennyben van, és által vitt engem Isten az ő szerelmes fiának országába. Tartson hát mindenki önvizsgálatot!